Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket. A 23. Zsoltár első két versével: az Úr én nékem őriző pásztorom. Szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik messzebbről néznek minket, akár külföldről, vagy az ország bármely részéből a képernyők előtt. Isten hozott minnyájunkat. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekes füzetnek a 87. énekét énekeljük. Egy harci ének: Jézus, ami oltalmunk, erősségünk.
Benne bízunk, fogták el. elítélték és megfeszítették, Isten fiát mi helyettünk. Nincs már ítélet, már sohasem érnek, véle eltörött mindenünk. Jézus, ami oldalunk, erősségünk, a ráncokat minden baj, mégse félünk. Ő, ami páncélunk, erős vagyunk, a rántör az ellenség benne.
Ami segítségünket tőled várjuk, édesatyánk Istenünk, kérünk, hogy légy velünk szent lelkeddel, áld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét most, ahogyan hajnak a felolvassa az apostolok cselekedeteiről írott könyvből.
Apostolok cselekedetei 8. rész első 13 versét olvasom. Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Judea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor meghallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Isten áldja meg az ő igéjét, ahogy a szívünkbe hullik, mint egy mag, hogy jó földbe hulljon. Imádkozzunk! Urunk, sok eső esett az utóbbi napokban, májusi eső, aranyatér, és most szeretnénk kitenni magunkat a te esődnek, a te kegyelmed árjának, ahogyan hullik ránk az ige, a te szereteted, fényed. Ne térjen vissza hozzád üresen, hanem cselekedje meg azt, amiért küldöd, hogy tisztítson, bevilágítsa a sötét zugakat, új életet támasszon a száradó szívünkben. Milyen csodálatos ez az ige, Urunk, ahogyan Fülöp elmegy is a te drága szent lelked erejével, egész városnak fordulatot hoz. Urunk, könyörgünk ébredésért, ami környezetünkben, családjainkban, Magyarországon, Európában és az egész világon. És köszönjük is, Urunk, hogy szent lelked ott fú, ahol legkevésbé számítunk rá, és történnek csodák és változások. Milyen nagy öröm, ahogyan a nepáliak fogadják az üzenetet, ahogyan megfürödnek a te szeretetedben. Urunk, Urunk, mi is így akarunk most örvendezni. Adjál nekünk nyitott szívet, szent lelked ajándékát, Jézus nevében. Amen.
Énekeljünk tovább. Ez egy hitvallás, az új énekesfüzetnek a 88. éneke. Elmondjuk, hogy ki számunkra Jézus. Jézus életem, erőm és békém. Így készüljünk az ige hirdetésre.
Jézus életem, erőm, Jézus társam, örömöm, benne bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem, erőm, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert benned élsz, már nincs mit félnem, mert benned élsz.
Az előző ige szakasz, illetve egy másik ige alapján szeretném most is üzenetét átadni nektek, ez pedig a Márk evangéliumában található a 16. rész, a 15. versétől a rész végéig. Jézus a tanítványaival a feltámadás után, ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl kezükbe, és valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Azt látjuk a liturgiás lapunkon, hogy a Tanulj mi lesztek sorozatnak a harmadik részénél járunk most. Azt mondjuk ugye, hogy aki keresztjén, az Isten országának a polgára, és annak a nagykövete is, tehát az Úr Jézusnak a nagykövete. Azt mondja egy mondás, hogy a náthát és a pipafüstöt nem lehet eltitkolni, a kereszténységet sem. Jelek, erők és csodák, és megváltozott élet fogja jelezni az Isten országának a jelenlétét, Jézus Krisztus erejét és hatalmát. Ez tehát a következménye annak, hogyha ha mi keresztények leszünk, az, hogy mi megjelenünk valahol, az kihívás lesz azoknak a számára, ahol megjelenünk, és meghívás is lesz a körülöttünk levő világnak. Rá fognak kérdezni, hogy mitől vagy olyan, amilyen vagy. És hogyha ezt megkérdezik, akkor nekünk beszélnünk kell. Sokszor szokták mondani nekem, hogy András, én nem végeztem teológiát, engem hagyjál békén ezzel, de hát meg kell tanulnunk egy kicsit beszélni. Húsvétkor jó bizonyságát adták ennek a fiatal konfirmáltjaink, akik nagyon szépen beszéltek, és most pünköstkor is erre készülünk, most a felnőttek fogják elmondani ezt a bizonyos miért, tehát hogy miért olyanok, amilyenek. Úgyhogy ezt kell elmondanunk, hogy Krisztus hogyan és miért változtatott meg, hogyan váltott meg és változtatott meg, és ez egy provokáció. Provokáció az életünk is, és ezt nem árt vállalni. Az Efézusi levélben, a második, harmadik részben mondja Pál ezt, hogy ez mennyire kirívó ebben a nemzedékben. A Filippi levélben is azt mondja Pál, hogy mint csillagok ragyogtok ennek az elfajult nemzedéknek a közepette. De az első következmény az, hogy egy kihívás, egy meghívás az életünk mások számára, és egy másik következmény pedig a harc. Jézus is azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy fegyvert. És azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. E világ fejedelme, ugye felség területére hatolunk be, és hát ez óhatatlanul ellenállást fejt ki. Tehát a második sorozat, a két sorozat fonódik most egybe tulajdonképpen, hogy az első sorozat arról szólt, hogy mi kik vagyunk, és Krisztusban milyen identitásunk van. Egy identitás erősítő sorozat volt a zsidókhoz írt levél sorozata. A mostani pedig két sorozatnak az egybefonulása a misszióról szól az egyik, a másik pedig a szellemi harcról szól. Ez a kettő eléggé együtt jár ebben a történetben is, ahogy látjátok, vagy halljátok. Tehát a missziói felelősségünkről is fogunk beszélni többet. Már el is kezdtük, és erről a harcról. Még mindig bevezető gondolat, hogy szeretjük a békét. Szeretünk békességben élni, és félünk is a háborútól. És hát ugye megkülönböztetünk az életünkben, meg a történelemben háborús és békés időszakokat, de azért, hát így mondom, ha visszanézünk most a mi történelmünkre, a közelmúltra, ugye Magyarországon a második világháború volt nagyon pusztító, illetve 1956-ban mondhatjuk, hogy háborús viszonyok voltak. Örülünk a békének, de közben a háborúk körülöttünk zajlanak, hol messzebb, hol közelebb, és ha csak az elmúlt 21-22 évre gondolunk, tehát a szomszédunkban is volt, ugye a délszláv háború, most pedig északon a Ukrajna és Oroszország közötti háború. Ezek nagyon felborítják a hétköznapjainkat, felborítják a gondolkodásmódunkat, a békénket, a lelki békénket, és ez így van a szellemi valóságban is, szellemi lelki értelemben is zajlik ez a háború. Az egyház, így is mondja egy kifejezés, hogy harcoló egyház. Ecclesia militans. Itt lehet, hogy egyébként úgy jöttek el, vagy sokan úgy jönnek el egy istentiszteletre, hogy hát eljövök ide a templomba, hogy végre megnyugodjak. Olyan sok butaságot, meg őrültséget, meg békétlenséget kapok a világba, hogy azért jövök az egyházba, hogy itt egy kicsit megnyugodjak. Hát most ez a mai alkalom nem biztos, hogy erre lesz alkalmas, bocsánatot kérek. Azért, mert ez a valóság része, hogy harc van. Amikor egy ember hívővé lesz, és befogadja Krisztust, akkor egyfajta harc megszűnik, kibékül Istennel. Kibékül Istennel, a lelke békéjét ilyen szempontból megnyeri, de abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, egy más területen viszont ellenségé válik, az ördögnek a célpontjává válunk. John White-nak van ez a régi könyve, a Harc címmel, ő mondja ezt ki, hogy amint letettük az életünket Krisztus kezébe, célpontjai lettünk az ördögnek. Sátán az ellenlábas célja, hogy elszakítson minket Istentől. Jézus ezt mondja róla, emberülő volt kezdettől fogva. Lehetnek fegyvernyugvásos időszakaink is, de azért nem árt, ha tudjuk, hogy ez csak idéglenes. Béke, igazi béke csak a mennyben lesz. Tehát, hogyha háborút élsz át, most ez a rossz hírben a jó hír, hogyha háborút élsz át, hogyha valami nagyon nagy csata van körülötted, vagy éppen benned, akkor egyáltalán nem élsz rendellenes életet. Ha a családodban, a munkatársi körödben, munkádban vagy a kapcsolataidban háború van, ne csodálkozz rajta. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg te jó helyen vagy, és ezért az ördög megtámad. Csak tudd, hogy melyik oldalon állsz, ez a fontos. És fegyverkezz fel. Hát most nézzük bele a lekcióbeli történetünkben. Nem akarok nagyon sokat erről mesélni, mert félbe is hagytuk a történetet. Itt inkább csak felvázolom azt a helyzetet, ami van. A jeruzsálemi gyülekezet, ezt most át is ugrottuk ezt a előtörténetet, a jeruzsálemi gyülekezet ugye a pünköstkor megkirobban, nőni kezd, szervezni kell, annyira sokan vannak, hogy szervezni kell már a tömeget, és diakónusokat, vezetőket neveznek ki a gyülekezet élére. Na ezek a kiemelt vezetők, ezek rögtön a sátán ellenség célpontjaivá válnak. Közöttük is a legkiválóbb István diakónus, őt szemelik ki, és őt fogják perbe, és hát a legütőképesebb evangélistát kiemelik, és perbe fogják. A tárgyaláson egyébként mesteri prédikációt mond, tehát valószínűleg azon a tárgyaláson, miközben meg akarják szégyeníteni, és el akarják tüntetni, biztos, hogy hatalmas hatással volt az ott hallgatókra. Még az a Saulus is, aki egyébként utána az ítélet végrehajtásnál úgymond egyetértett az ítélettel, őnek is ez a bizonyos prédikáció biztos, hogy egy mérföldkő volt az életében. Tehát kivégzik Istvánt, de úgy hal meg, mint Jézus Krisztus, hogy imádkozik, amiközben kövezik őt, imádkozik az ellenségeiért. És akkor, amikor megkövezik Istvánt és meghal, akkor tulajdonképpen egy háború, egy üldözés robban ki az új gyülekezet ellen, és itt írja igen, hogy Saulus házról-házra jár, mint hogy egy utcai harcot látnánk, hogy próbálja befogni és bebörtönözni az embereket. Mindig van egy ilyen kérdés bennünk, hogyha ez így van, akkor megéri kereszténynek lenni, vagy egyáltalán Isten hogy hagyhatja ezt? Nagyon sok emberrel beszéltem az elmúlt napokban, akik pont ezt a kérdést tették fel, hogy tudom, hogy Isten győztes, de én mégis veszteségeket élek át, fájdalmakat élek át, az életem felül is bizonytalanságban vagyok, hogy mi van velem? Én csinálok valamit rosszul, vagy nem hiszek eléggé? Ez a kérdés, hogy megsemmisíthet minket a sátán, és Isten hagyja? Hol van Isten ereje? Miért nem véd meg? A történetben ezt látjuk, hogy a gyülekezet menekül, az emberek kipattannak a komfortzónájukból, tényleg nagyon-nagyon mozgalmas időszak következik, és kimozdulnak, elmozdulnak a helyükről, a lakóhelyükről. Ezt látjuk most egyébként a migráns áradatban, hogy Ukrajnából is sokan jönnek, milliók laknak külföldön, van, aki nem is tervezi hazamenni, van, aki pedig várja, hogy mikor lesz vége a háborúnak. Hát itt az apostolok is, csak az apostolok maradtak a helyükön, de a gyülekezet nagy része kimozdult, megmozdult, és az az érdekes, hogy miközben ez történik, nem történik más, mint amit Isten terve szerint megmondott. Amit olvasunk az apostolok cselekedetei elején, hogy lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, meg volt, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. Hát no, ez történik. Ez a kérdés, hogy Isten tervezte így, Isten, ez még oké, hogy ő tervezte, de hogy ő csinálja ezt az üldözést. És határozottan ki kell jelentsük, hogy nem így van. Tehát attól, hogy üldözés és nyomorúság támad, ezt nem Isten csinálja. Ezt jó tisztában lenni, hogy ezt az ördög csinálja, a szenvedést ő okozza, az üldözést nem Isten akarja. Az ördög próbál ellenállni, zavart kelteni, kavarni, elijeszteni, megrémíteni, beszorítani, vagy kiszorítani. És Isten az, aki a negatívumot is átfordíthatja pozitívra, mert az ő hatalma erre is elég. Ugye azt mondja Pál apostolnak, hogy az én erőm erőtlenség által ér célba. És amikor Jézust megfeszítik a kereszten, erőtlenségben, tulajdonképpen a legnagyobb győzelmet aratja. Egy könyvet hoztam ide, ez a könyvtárunkban is fellelhető Samuel Lamb, Ébredés a vörös sárkány országában, egy kínai prédikátorról szól, akit bebörtönöztek, és 20 évig tulajdonképpen hát kényszermunkám volt, nagyon kemény élete volt. Az ő bizonyságtétele ez, csak felolvasok belőle egy pici részt arról, hogy milyen támadásokat hajt végre a sátán. A Maónak a kulturális forradalmáról olvasom. A Vörös Gárda csőcseléke lerombolta az iskolákat, és gondoskodtak róla, hogy tanárokat és professzorokat megalázzák és bezárják. Egyházak és egyes hívők is áldozatul estek a könyörtelen csőcseléknek. Sok ezer házat támadtak meg, és hagyták romokban maguk után. Értékes családi tulajdonokat pusztítottak el, könyveket és egyéb kulturális értékeket az utcákon égettek el. A keresztények házaiban a felingerült fanatikusok bibliákat, keresztény irodalmat, énekeskönyveket, fali mondásokat és minden egyebet összeszedtek, ami vallásos jellegűnek látszott, hogy azzal még nagyobb legyen az utcákon meggyújtott tűz. Előfordult, hogy a Vörös Gárda megszakította a vasárnap délelőtti istentiszteletet, és megparancsolták a híveknek, hogy verjék be a színes templomablakokat. Aztán arra kényszerítették a lelkészt és a családját, hogy vigyék ki az énekeskönyveket és bibliákat, szaggassák ki a lapjaikat és hajítsák a tűzbe. Amikor visszatértek a helyiségbe, a gyülekezet tagjait az ablaknyílások befalazására kényszerítették. John Stott írja, hogy ebben a bizonyos kulturális forradalomban 637 misszionárust utasítottak ki az országból. Nagyon nagy volt a veszteség, és úgy érezték a keresztény misszionárusok, hogy most az ördög tombol. Csak egy érdekesség, hogy a misszionárusoknak jó, majdnem a fele 4 éven belül a környező országokban, többek között Japánban is, és az ázsiai országokban újra elhelyezkedtek, és hát máshol kellett szolgálatot teljesíteni. Ettől a misszió nem szűnt meg, illetve a kereszténység Kínában nem szűnt meg, most az egyik legdinamikusabban fejlődő és erősödő egyház ott van. Olyan történetek vannak ebben, meg más kínai könyvekben is, bizonyságtételekben is, ahol hasonló dolgokat tapasztalnak, mint amit a apostolok cselekedeteiben írott könyvben. Olyan csodák és olyan erők támadtak, hogy az egyház csak ettől növekedni kezdett. Fülöp történetéből csak egy mozanatot emelek ki, hogy menekülőből támadó lett. Samária, ahol került, ezt most nem tudjuk, hogy pontosan, hogy ez maga Samária városa, az a nagyváros, vagy pedig Samária egyik városa, mindegy is, olyan városba került, ahol ami a sátán erőssége volt. Samáriáról azt tudjuk, hogy eleve egy ilyen keverék nép volt, tehát az északi országrész, akiket elhurcoltak a szírok a visszatelepítés, vagy betelepítéskor, nagyon sok idegen népet költöztettek be. És ők hozták a saját vallásukat is, és nem is tudtak egységre jutni Jeruzsálemmel, és amikor visszatértek a judaiak, akkor volt ebből nagy feszültség, és az Jézus korára is megvolt még. Emlékszünk talán arra, hogy a Zebedeus fiak Samáriára kénköves esőt vagy villámcsapást akartak elkérni, hogy megbüntessék azt a falut, ami nem fogadta be őket. Minden esetre Fülöp ide került, és a keveréknép keverék vallásával, ráadásul még itt volt egy Simon Mágus nevezetű, hát egy ördögi attrakciókkal bíró ember, valahogy beindult az ige hirdetés. Nem tudjuk, ez nincs részletezve, csak sejtésünk van, hogy ahogyan Fülöp megjelent, nem tudom milyen baráti körben, hol tudott aztán bizonyos nyilvánosságot kapni, megkérdezték tőle, hogy honnan menekül, miért jön, ő elkezdte mondani a jeruzsálemi történetet, az ő saját eseményét, az, hogy hogyan támadt üldözés, akkor ebből biztos, hogy rákérdeztek, hogy ki ez a Jézus, aki miatt üldözik, akkor elkezdte mondani az evangéliumot, tehát lett belőle egy ige hirdetés. Bizonyságtétel, ige hirdetés, és ahogyan ezt mondta, tehát gondolom ez is spontán volt, tehát nem volt ez semmi szervezeti struktúra, jöttek a jelek. Ugye ezt mondja az ige, hogy démonok mentek ki hangos kiáltással, tehát démonizáltak, szabadultak meg, betegek gyógyultak meg, és nagy öröm volt abban a városban. Tehát jött az öröm. Úgyhogy a sátán láncai látszottak lehullani az emberekről, ők pedig Krisztushoz akartak tartozni. Ez a szép folyamat a missziónak, hogy aki Krisztussal telítődik meg, az Isten valahogy kimozdítja. Ha nem mozdul magától, de hát reméljük, hogy mozdul magától is, minden esetre Isten kimozdít, helyzetbe hoz, valamilyen helyzetbe kerülünk, ahol muszáj bizonyságot tennünk, mert rákérdeznek, hogy miért van ez, ami van. Miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk. Az érdeklődésre válaszolva elmondom a bizonyságtételemet, és aztán a bizonyságtételemet követheti az evangélium tanítása. Több kérdés, több tanítás. Az érdeklődőkből hívők lesznek, majd Krisztushoz tartozók, mert meg akarnak keresztelkedni. Most pünköstkor is lesz olyan, akit meg fogunk keresztelni. A textus alapján, most átmegyek a textusra, négy rövid gondolatot szeretnék kifejteni, mondani, és most már a Márk evangéliumából mondom ezeket. Emlékszünk rá, hogy Jézus szemükre vetette a hitetlenséget. Ez az első dolog, hogy voltak, akik nem hittek, nem hitték a feltámadást. Tehát először magunkkal kell megküzdeni. Először a saját magunk belső világával, belső hitetlenségével kell megküzdeni, és azt kell elmondani, vagy elhatározni, hogy hiszem, hogy Jézus a Krisztus, Jézus Krisztus Úr, az ő keresztje és feltámadása megtörtént, ez történelmi tény, és én nekem ehhez közöm van. Nagyon fontosak ezek a hitvallások. És azt is szoktuk mondani, hogy ezt a hitvallást ezt hangosan kell mondani. Itt együtt, amikor felállunk és az apostol hitvallást elmondjuk, ez könnyű, mert akkor nem ellenséges közegben vagyunk. De tudjunk róla, hogy amikor kimondjuk a hitvallást, akkor van ellenséges közeg is. A szellemvilágban az ördög és a hadsereg azok nyűszítenek, amikor mi mondjuk a hitvallást. Ez nekik fáj. Amikor mi dicsőítjük Istent, amikor éneklünk, ez nekik fáj. És amikor ők okoznak nekünk fájdalmat, akkor ezt így mondom, hogy visszafájdíthatjuk nekik, mondhatjuk a hitvallást, és dicsőíthetjük Istent, és visszatámadhatunk. De ehhez kell a hit. Ehhez kell az, hogy én tudom, hogy kicsoda Krisztus, és tudom, hogy ki vagyok én benne. Akkor tudok én valamit csinálni, akkor tudok valamit harcolni, hogyha én ezeket a dolgokat felvértezem magamra, felveszem magamra. Tehát az előző sorozat ugye erről szólt, hogy erősödj a hitben, hogy ki vagy Jézus Krisztusban, erősödj a hitben, és aztán használd ezeket. Igen, érdekes volt, hogy a sorozat után nagyon sok olyan látogatást kaptam, olyan beszélgetéseim voltak emberekkel, akik azzal jöttek hozzám, az derült ki, hogy ők hívők, tehát hiszik ezeket a dolgokat, amiket tisztáztunk, de mégis, hát így mondom, hogy kudarcos vagy vereséget átélő életük volt, és ez volt a fő kérdés, hogy miért? Miért vallok kudarcot? Miért vagyok vesztes? Miért szorongat az ördög? Miért tud rajtam hatalmat venni? És hát ez van Jézusnak az első pontjában, hogy megfette őket a hitetlenségük miatt. Nincs meg az a hit, ami kellene. Kell, hogy legyen hitünk, kell, hogy legyen működő hitünk. Ezeket lehet, hogy újra át kell néznünk, át kell vennünk, és hogyha így mondom, hogy itt voltunk az istentiszteleten, ki van pipálva, hallottam, tudom, akkor az ördög megpróbál minket, hogy tudom-e alkalmazni. Az igazi tudás nem az, amikor tudom, hanem amikor tudom alkalmazni. Én nagyon rossz tanul voltam, és talán még most sem vagyok túl jó. Emlékszem rá, amikor egyetemistaként hoztam haza rossz jegyeket, és az Élelmiszeripari Egyetemről, és az apukámmal konzultálva azt mondta, hogy Andráskám, rosszul tanulsz. Nem elég egyszer elolvasni, vagy nem elég az nem tudás, amikor azt mondod, hogy tudok róla. Ja, hallottam már, tudok róla. Ez nem tudás. Mi a tudás? Hát az, hogy utána szépen még megtanulom, úgyhogy el is tudom mondani. Na ez már majdnem tudás. De mi az igazi tudás? Az, hogy meg is tudom csinálni. Tudok róla. Jó, elolvastam egyszer. Megtanulom. El tudom mondani. Át tudom adni. Tovább tudom adni. Tanítani tudom. És hogyha valaki azt mondja, hogy de hát én nem vagyok egy beszélő ember, beszélő típus, akkor ott van a másik, hogy meg tudom élni. Elő tudom adni az életemmel. Úgy viselkedek, úgy élek, ez kell. Úgyhogy Ez az első pont, szemükre vetett a hitetlenségünket. Lehet, hogy nekünk is vannak hitetlenségeink, valamit nem hiszünk eléggé, amit nem fogadunk el eléggé, valamit nem gyakoroltunk eléggé. Nem állunk a stabilan a lábunkon, a hitünkön, és a Krisztus eseményen, a Krisztus dicsőségén, a Krisztus személyén, és ezért nem is tudjuk használni a hitünket, pedig van. Ugye ez az első pont, hogy igenis kell gyakorolnunk a hitünket, és most ez a sorozat is ebben próbál minket segíteni. A második pont az, hogy menjetek és hirdessétek minden népnek. Ez egy küldetés. Küldetésünk van, ahogy az elején mondtam, nagykövetek vagyunk, ahol megfordulsz, ott nem csak magadat képvisel, nem csak te vagy. Kicsit olyan úgy éljük az életünket, érdekes egy furcsa önzés, hogy arra koncentrálunk, hogy ahol én vagyok, ott minek a velejét szívhatom ki, miben gyönyörködhetek, mit, jó, esetleg az is, hogy én mit használhatok, de kell, hogy legyen hozzánk társuljon ez a látásmód, hogy én, amikor valahova megyek, én nem csak én megyek, hanem ott velem jön Krisztus. Ha én Krisztusban vagyok, én ott Isten országának a képviselője vagyok, nagykövet vagyok, a családban, a rokonságban, a munkatársaknál, ez csak egy gyors próba, hogy például a közvetlen családtagjainkat gondoljuk végig, ki az, akinek a családtagjánál, hát a közvetlen családjában mindenki hívő. Ellenpróba. Ki az, akinél a közvetlen családtagjai között van sok nem hívő? Hát nem azt mondom, hogy örömmel látom, de hogy a lényeg az, hogy itt akkor feladatunk is van, küldetésünk van, tehát ezt látjuk. Ha valaki, tehát túl sokan tették fel a kezüket, hogy a családjuk hívja, ez egy jó dolog, mert akkor ott a hátország már megvan. Na de nyilván, ha azt mondom, tovább megyek, hogy a baráti körünkben, a rokonságban, hogy van, akkor már nyilván többen tettük volna fel a kezünket, hogy nem hívők, nem hívők. És a munkahelyünk az meg különösen egy olyan terület, ahol nagyon sok hát Isten ország által érintetlen ember van. Tehát kell hogy kimenjünk, oda menjünk, és amikor oda menjünk, akkor tudatába kell annak lennünk, hogy mi nem csak XY, nem csak én vagyok, hanem velem van valaki. Nagyon fontos. Menjetek, hirdessétek minden népnek. Itt a minden nép, azt már mondtam, tehát akkor tulajdonképpen ez mindenki. Nem kell, annyira dühítő volt, amikor teológus korunkban ugye elküldtek minket kórház misszióba, hogy menjünk, és akkor a betegekhez menjünk oda, és akkor hát ez volt a képzés, hogy menjünk oda a reformátusokhoz. Miért? A nem református az nem ember, ahhoz nem kell oda menni, vagy annak nem kell az evangélium, annál jobban kell, vagy annak nem kell a gyógyulás. Szóval nem furcsa szűkkebbűség, hogy mintha az ördög már itt is be akarna minket szorítani, csak a reformátusokhoz menjünk. Szokták kérdezni tőlem is, hogy a lakótelepen mennyi a református. Mondom, fogalmam sincs, és nem is érdekel. Az a lényeg, hogy ki az, akit meg lehet szólítani Isten igéjével. Az, hogy milyen felekezetű, ez egy huszadrangú kérdés. Persze a reformátori örökségünket nem tagadjuk meg, tehát ezekre nem csak, hogy büszkék vagyunk, hanem szeretnénk belőle élni, de ez, hogy egy címke legyen, ennek semmi értelme. Tehát hirdessétek minden népnek, tehát nem csak a reformátusoknak, minden népnek, sőt, akinek nagyon szüksége van, annak hirdessük elsősorban, ez ki kell mozdulni és hirdetni kell. Most a hirdetésnek a minősége, vagy a hogyanja, ez egy fontos dolog. Ezt is mondtam már, az első hirdetés, akár akarom, akár nem, az a viselkedésem, a személyiségem. Ez egyszerre jó hír, meg rossz hír. A jó hír az, hogyha Krisztus bennem van, akkor óhatatlanul is változom. Tehát egy nagyon szép változás megy rajtam végbe, és az annyira jó látni, akik a kereszkedésekben részt vesznek, mint segítők, azokat ezzel szoktam csalogatni, hogy azért gyertek el, mert sose látok ilyen közelről ilyen gyors változást. És olyan jó látni a szemeket, ahogy az összehúzott szemek a végére kinyílnak, és az arcok kisimulnak, és nagy változásokat látunk. Úgyhogy ez az életváltozás, az első, a kedvességed, a viselkedésed, a jó kisugárzásod, az, hogy az első jel az emberek számára, hogy jó a közeledben lenni. Töltő ember vagy. Jó a közeledben lenni. Na most itt a hátulütője is nem jó. Az egy jelzés, hogy akkor valami baj van veled. Valami baj van a Krisztus kapcsolatoddal. Olyan vagy, mint Simon, aki azt ugye itt hívővé lett, és követi Fülöpöt, de aztán mégis kiderül, hogy mégsem tartott, ahol kellene, mert hát üzletelni akar a igével. Tehát ha valami ilyen jel van benned, ami a taszításnak, a zavarnak a jele, erre figyelj föl. És hogyha egy kedves testvér ezt megjegyzi, akkor ne sértődj meg, könnyű dolog, hanem akkor beszélgessetek róla. Akkor ez egy beszédtéma, hogy mit látsz rajtam. És akkor ezt imádságba kell vinni, hogy Uram, mi van bennem, mi az, ami akadály, mi az, ami elakadás. Tehát a hirdetés az elsősorban a viselkedésem, a személyiségem, a kedvességem. A második hirdetés az a bizonyság, amit már mondtam, hogy amikor tényleg jó bizonyságot, jó viselkedéssel élek, akkor erre rákérdezek, hogy mi miatt vagyok ilyen. És tulajdonképpen ez a lényeg, hogy azt mondhatom el, hogy van még rajtam kívül valaki. Ez a lényeg. Tehát nem magamról kell bizonyságot tenni, hogy hát én milyen jó vagyok, hanem van még valaki. Azt a pluszt érzed, aki ott van még. És akkor erre nagyon sokszor az a kérdés, hogy hogy lehetne nekem is az a plusz? És akkor már helyben vagyunk. És itt van a harmadik hirdetés, harmadik fajtája, az evangélium elmondása, amit, hát ha valaki nem tudja elmondani 2-3 mondatban, akkor kérem, hogy forduljon hozzám bizalommal, én majd adok neki eszközöket, meg sok mindenben tudunk tanítani egyszerű evangélium elmondást, rajzosan, beszédben, pantomimban, mindenhogyan. És hogyha valakinek ez nyilván nem lesz elég, akkor el kell hívni a gyülekezeti alkalomra. Ezért van a gyülekezet, ezért vannak ezek az alkalmak, a kis csoportok, a keresztkérdések is. És akkor ott kibomlik az evangélium, az ige hirdetés. Azt mondja Jézus, hát ez volt hogy menjetek, hirdessétek minden népnek. És a harmadik pont ez, hogy nagy a tétje ennek, hogy ezt csináljuk, vagy nem csináljuk. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Itt a keresztség nem üdvösség feltétel, hanem csak ez is egy jel. Az, hogy én oda akarok tartozni, és ő bevesz engem, elpecsétel engem az ő szövetségének a jelével. De aki nem hisz, az elkárhozik. Az az ördög sorsára jut, az ördög magával rántja, és tudjuk, hogy az ördög célja mi, hogy elszakítson minket Istentől. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy van egy ilyen tét. Ez egy negatív motiváció, de ott a pozitív is, hogy ez jó átadni, ezt az örömhírt, és a hitünkről bizonyságot tenni nagyon jó. És ennek ráadásul nem csak a jelenben van nagyon szép gyümölcse, a változás, hanem nagyon szép gyümölcse van a jövőben is, az üdvösség, az örök közösség Istennel. Ez volt tehát a harmadik pont, ezt gyorsan elintéztem, a negyedik pont az hosszabb lesz, és ez lesz az utolsó, a jelek. Ilyen jelek követik őket. Hát itt Jézus felsorol egy pár olyan dolgot, ami azt mondjuk, hogy hát azért ez túlzás, nem? Az én nevemben ördögöket űznek, ez rendben, bár református egyházunkban ez is kicsit ilyen tabu téma, de hát ez van. Tehát ha valaki hirdeti az igét, akkor előbb-utóbb megszólal az ördög, és azok a láncok, amik az embereken voltak, megcsörrennek. Mert megmozdítja őket az ige. Új nyelveken szólnak, ezt is azt mondjuk, ez inkább a karizmatikusokra vonatkozik, a pünkösdi egyházakra. A katolikus egyházban és református egyházban is vannak nyelveken szóló emberek. Nem, ez nem ördögtől való dolog. Ez a Szentlélek egyik ajándéka, önépítésre való. Én nem tudok ilyet, vagy nem szólok nyelveken, de azt mondja Pál apostol, hogy ne tiltsátok a gyülekezetben. Tehát nem tiltjuk ezt, hanem bátorítjuk, igenis bátorítjuk. Azt is mondja Pál, hogy a fontosabb lelki ajándékokra törekedjetek, de ez is egy ilyen jel. Ez különösen az apostol időnek volt a jele, amikor meg kellett pecsételni, hitelesíteni kellett, hogy itt valami tényleg történik. De nem korlátozódik az apostoli korral. Kígyókat vesznek kezükbe, és ha halálosat isznak, nem árt nekik. Hát ez sem mindennapos esemény, kígyókkal se találkozunk minden nap. Vegyük szellemi értelemben ezt, hogyha valami olyannal találkozom, ami egyébként a halálomat okozná, akkor túlélem. Aki egyébként, nem tudom, hogy hányan emlékeztek arra a nepáli bizonyságtételre, amikor Szabó Attiláik elmesélték, hogy az egyik faluban megmérgezték őket. Mert azt mondták, hogy na ezt a hamis vallást, ezt nem vihetik tovább a többi faluba. Úgyhogy szépen megvendégelték őket, és jól megmérgezték őket. Úgyhogy amikor mentek a másik faluba, beértek a misszionáriusok, akkor széjjel izzadták magukat, hánytak meg, mindenhol jött belőlük minden, és majdnem meghaltak, úgy érezték, és imádkoztak, és hát aztán túlélték, megmenekültek. És amikor visszatértek ugyanazon, mert ez egy ilyen zsák utca volt, tehát ugyanazon útonalan kellett visszamenni, amikor megjöttek abba a faluba, ahol megmérgezték őket, akkor leesett az álluk a házigazdáknak, hogy hát ti meg? Mi az, hogy hát ti meg? Hát nektek nem kéne élnetek, hát nektek meg kellett volna halnotok. Miért? Hát mert mi megmérgeztünk titeket. De hogyha nem haltatok meg, akkor a ti istenetek tényleg nagyon erős Isten. Itt a jel. Nem mondom, hogy nekünk ez kell, vagy de hogy ilyen is van. Ilyen is van. Betegre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Hát adja Isten, hogy legyen ilyen ajándékunk is. Ez is adatik a Szentlélektől, és erre sok tanítás van még. Ezt mondja utána a végén, az Úr pedig, tehát hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Figyelem, az első jel tehát te magad vagy, a megváltozott életed. És ez már magáért beszél. A második jel, ez egy negatív jel, amit mondtam, hogy jön az ellenségeskedés és az ellenállás, jön az üldözés esetleg. Van, akiben egy régi seb támad fel, életre kell, akár egyházi sebek. És volt olyan, akinek elmondtam, hogy miben vagyok én benne, és teljesen cinikusan és ellenségesen rám mordult, hogy én milyen rossz vagyok, és hogy képzelem. És akkor igazán ilyenkor csak a reflex, hogyha ilyennel találkoztok, a reflex be kell, hogy ugorjon, hogy milyen gombot nyomtam meg. Hol van az az érzékeny felület, amit megnyomtam? Hol van az a seb? Lehet, hogy az egyházon keresztül kapott valami sebet? Vagy az ördög kaszabolta valahol? Tehát ez a negatív jel is jel, amikor egy megszállottból sikítva vagy ordítva kimegy a démon, az is jel. Ijesztő jel, de az is jel. Az ellenségeskedés ellenállás is jel. De vannak pozitív jelek, hogy a betegek meggyógyulnak, lelki vagy mentális betegségből is lehet gyógyulás, és ez is egy küzdelem folyamatnak az eredménye. Van, ahol a fizikálisan is meggyógyulnak az emberek, és adja Isten, hogy történjen ez közöttünk, és lehet ezért imádkozni. Átkok törnek meg. Azzal, hogy generációk kibékülnek, vagy szomszédok kibékülnek, vagy olyan dolgok megtörnek, ami eddig működött az életemben, rossz gyümölcsöt hozott, és egyszer csak megtörik. Tehát itt vannak, ez a második típusú jel. A harmadik típusú jel pedig az, ami a mi prédikálásunkra, vagy a mi bizonyságtételünk hatására történik, hogy az emberek, akinek elmondjuk, ők is változnak. A vírus tovább adódik, fertőzünk tovább, és új életváltozások lesznek, és az egyház növekszik. És ahol nem növekszik az egyház, ott valami baj van, ott nem működnek a keresztjének. Ugye erre várunk most, majd a konfirmációra, illetve hogy halljuk az életváltozásokat, ebből erőt merítsünk, és hát mi magunk is felbuzduljunk arra, hogy érdemes ezt csinálni, érdemes továbbadni az evangéliumot, mert ebből változó életek lesznek. Nem mondunk le tehát a jelekről, bár sokan azt mondják, hogy ez csak az apostoli időkben volt. Nem, a jelek most is vannak. Szabad nekünk kérni ezeket, szabad várni ezeket, szabad ezekre számítanunk. Igenis, ez is a hitben való megállásunknak az egyik része. És van egy belső jel is, az a félelem nélküliség, amikor jön a támadás, jön a fájdalom, és azt tudom mondani, hogy nem baj, nem félek tőled. Megsemmisíthetsz, de az én üdvösségemet nem érintheted. És erről beszéltünk, tudjátok, hogy a szellemem meg van váltva. Akármit csinálsz a testemmel, lelkemmel, összezúzhatod, az én szellemem örökké Krisztusé. Ez a félelem nélküliség, hogy a halál sem riaszt vissza, ez lesz aztán a mártíroknak a sorsa, hogy azt mondták, hogy Isten engem megvéd. Addig, amíg kellek neki valamilyen szolgálatot tudok végezni, addig megvéd, és hogyha az halálom viszi előrébb az ő országát, akkor eljött a halálom, akkor azt is elvállalom. Ezzel a rettenthetetlenséggel vállalták a mártírok a halált is, és ahogyan még az Ószövetségben is mondja Sidrák, Misák és Abednégó, hogy Isten megvéd engem, de ha nem tenné is, én akkor is őt imádom. Mi neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod, mondja a Heidelbergi K.T., kérdezi, az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Nem a magamé vagyok, nem is az ördögé, nem is a divatdiktátoroké, nem is a főnökömé, hanem én nekem a Jézus Krisztus, a megváltom, az övé vagyok, és hogyha meghalok, az egyik kezéből átkerülök a másik kezébe. Ez a helyzet. Ezzel biztassuk magunkat, és így hát vigyük magunkkal ezt a mai örömhírt, így foglalja össze az ige. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, jelekkel erősítette meg az ige hirdetést. Isten munkatársai vagytok, legyen ez tudatos, a mai alkalom is ezt szolgálta, amerre mész, nem csak te mész, hanem Jézus is megy veled. Tudj róla, és élj vele. Amen. A ige hirdetésre válaszolva énekeljük az új énekeshőzetnek a 180. dicséretét. Tiéd a hatalom, ez egy hitvallás, ezzel vesszük fel a fegyverzetet, ezzel a hitvallással, hogy elismerjük Jézus Krisztusnak a hatalmát, az ő királyságát, ebből merítünk mi is erőt, és ezzel futamítjuk meg az ellenséget.
Mert kegyelme mindent megtart.
Imádkozzunk. Tied a hatalom, tied a királyság, és a tiéd vagyunk mi is. És a tiéd az életünk, tiéd a szenvedésünk, az üldöztetésünk is, tiéd a fájdalmunk, és tiéd a szenvedésünk is, és így visszük eléd az életünket, hogy mutasd meg, hogy több az életünk, mint ezek, amiket mi látunk, hogy olyan dolgokba hisz meg és vonz be, amik túlmutatnak a mi kicsike kis életünkön, hogy az, ami velünk történik, amit mi személyes tragédiának tartunk, azt te fel tudod használni a te dicsőségedre, még akkor is, hogyha nem te akarod ezeket így, hanem az ördög támad, de akkor is vigasztalja minket ez a tudat, hogy te a rosszból is jót tudsz csinálni. Köszönjük, édesatyánk, a keltegedésed, az ébresztésed, hogy tudatosított bennünk, hogy nekünk feladatunk van, küldetésünk van, hogy nem önmagunkért élünk, és nem a saját kitalált terveinkért, nem önmagunk megvalósításáért. Urunk, így fiatalként úgy kérünk, hogy mutasd meg a tervedet az életünkre nézve, a személyiségünkre nézve, a formálódásunkra nézve, de még felnőttként is hadd kérjük ezt, Urunk, hogyha eltévedtünk, vagy rosszul csináltuk eddig, amit csináltunk, ha rossz felfogással éltünk, ha az ördög malmára hajtottuk a vizet, hogyha önzően éltünk, akkor kérünk, hogy mutasd meg a te tervedet velünk. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket. Köszönjük az ige hirdetéseket, köszönjük a Bibliát, köszönjük az igédet. Köszönjük az igében rejlő erőt, köszönjük az evangéliumot, köszönjük Jézus Krisztusnak a személyét, az ő megváltó művét, az ő kereszthalálát, bűntörlő áldozatát és feltámadását, a feltámadásban rejlő erőt. Segítsünk, hogy mindezekre olyan erőforrásként támaszkodjunk, amivel meg tudunk futamítani minden ellenséget. Segíts nekünk, Urunk, hogy úgy is nézhessük az életünket, meg a saját személyünket, hogy harcban vagyunk, hogy a te katonáid vagyunk, hogy egy háború kellős közepén vagyunk, és hogy neked stratégiád és terved van velünk. Mutasd meg ezt nekünk, Urunk. Kérünk, hogy taníts meg használni a fegyvereket, amiket adsz nekünk. Taníts meg használni a hitvallást, a megvallásokat, hogy kicsoda Krisztus. Erősítsd a hitünket, hogy meg tudjuk vallani, hogy mi te benned vagyunk, hogy mi a te győzteseid vagyunk. Segíts hinni, és segíts bátornak lenni, hogy amikor küldesz, akkor merjünk. Merjünk kiállni, merjünk megszólalni, merjünk cselekedni, merjünk képviselni téged. Köszönjük, Urunk, azokat, akik előttünk jártak a hitben, és akik nagyon jó példát mutattak erre. Köszönjük azokat, akiktől kaptuk a hitet. Köszönjük, hogy lehet, hogy először kinevettük őket, vagy kigúnyoltuk őket, de nem tántorodtak el. Köszönjük, hogy végül is győzött a te evangéliumod bennünk. Köszönjük azokat is, akik úgy példaképeink, hogy olyan dolgokat is megcsinálnak, amiket mi nem merünk. Olyan helyre is elmennek, ahol mi nem merünk, ahol mi nem veszük az erőt, a bátorságot, az energiát. Így köszönjük neked, Urunk, azokat a testvéreinket, Szabó Attilát és családját, akik a keleti országokban olyan környezetben teljesítenek missziót, ahol bizony az életük is kockára van téve. Urunk, szeretnénk tőlük tanulni, és szeretnénk elkérni a te erődet nekik, a számukra, a védelmedet, kérünk, hogy oltalmazd őket mennyei erőddel. És minket is készíts fel, Urunk, hogy most ugyan látszólagos nyugalom van, de tudjuk, hogy az ördög készíti a támadást. Kérünk, hogy készíts fel minket is, vért tesz föl, hogy amikor kitör a harc, akkor ne futamodjunk meg. Vagy még menekülés közben is használj minket, hogy a te erős bástyáid és harcosaid lehessünk olyan helyeken, ahol eddig nem volt a te igéd. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket, az egyházunkat, és arra kérünk, Urunk, hogy adjunk olyan ébredést, hogy az egyházunk tényleg használható eszköz legyen a kezedben. Az egyházunk felmerje emelni a hangját, a profétai szerepét felvállalva a társadalomban is, és minket is, mert olyan könnyű a felelősökre és a vezetőkre mutatni, minket is kérünk, képezzél ki arra, hogy amikor látjuk, hogy valahol szükség van, akkor tudjunk bizonyságot tenni. Köszönjük, Urunk, azt az életváltoztató erőt, amit adtál nekünk. Segíts, hogy a hétköznapi hitharcainkban megálljunk, stabilan álljunk a hitben, gyakoroljuk azt, és ne valljunk szégyent. Segíts, hogy mindennél inkább a te igédet tartsuk fontosnak, és abban higgyünk, és minden emberi divatnak, hóbortnak, befolyásnak ellen tudjunk állni. Hálát adunk, Urunk, azokért a hősökért, akik akár a kínai börtönökben, akár az arab börtönökben ellenállnak az agymosásnak, az erőszakos térítésnek, az ideológiai mindenféle harcnak, és benned bízva, beléd kapaszkodva még a vértanúságot is vállalják. Imádkozunk ezekért az emberekért, te legyél mellettük, és biztosd őket jelenléteddel. És minket pedig azzal, hogy ha bármi következik ránk, te sokkal értékesebb vagy, még az életünknél is. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen bizalommal vagy felénk, és hogy ilyen megbízatást adsz. Így adjuk át az életünket neked. Szeretünk, áldunk, magasztalunk téged. És így járunk közben most a világért, így szeretnénk közben járni a betegjeinkért, akik szenvednek, akik fájdalmakat élnek át. Urunk, melléjük állunk most lélekben, és Krisztus erejében bízva kijelentjük, hogy ez az ördögtől van, és minden ördögi támadásnak ellenállunk, és őket is erre bíztatjuk. Urunk, legyél a gyászolókkal, akik elvesztették a szerettüket. Látszólag megint egy ellenség győzött, a halál, de tudjuk, hogy te ő rajta is győztél, hogy örök életünk van. És aki hitben jár, annak örök élete van, örök közössége van veled, a halálban túl is. Urunk, ezzel a vigasztalással vigasztalj minket is, és adj bátorítás, és vigasztald a gyászolóinkat is. Könyörünk azokért, akik vezető pozícióban vannak, nagyobb teherrel és nagyobb felelősséggel, te adj nekik nagyon nagy kitartást és tartást a hitben. Így imádkozunk az állami és a gazdasági vezetőkért, akár kormányon, akár ellenzéken levőkért, kérünk, hogy te adj nekik hitet Krisztusban, te adj nekik megtérést, újjászületést, te adj nekik szent lelked irányítását. És te adj ugyanezt az egyházi vezetőinknek is. Köszönjük a jó mozdulatokat, köszönjük a jó híreket, amiket kapunk. Kérünk, hogy erősíts meg, és tegyél minket is jó hírhozókká, és jó hírtevőké. Jézusért kérjük mindezeket, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Egy csendes percben saját imádságunkat vigyük Isten elé. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgattad csendben elmondott imádságainkat. Az áróénekre álljunk föl, és az áldás előtt énekeljük az áróénekünket, a 398-at, Úr lesz a Jézus mindenütt.
Úr lesz a Jézus mindenütt, oltak a napra fél.
Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás békesség, további szép vasárnapot, viszontlátásra!